már majdnem a végénél tartunk, de még vannak gyönyörű zsoltárok itt a vége felé is. Vannak emberek a világon, akik sosem gondolnak Istenre. Lehet, hogy te is ilyen voltál, mielőtt megtértél. Ezek az embereknek az élete, meg a, ha így halnak meg, akkor a halála is üres. Vannak olyan emberek, akik tudnak dolgokat Istenről, de rossz képük van Istenről, rossz módon gondolkodnak Istenről, és ezért az életük az tele van babonával, az életük és a haláluk is zűrzavaros. Vannak olyan emberek, akik ismerik Istent, de nem akarják követni Isten szavát, meg nem akarják, hogy ez az Isten uralkodjon az életükben, és az ő életük az nem mutat változást, és az életükben nem tapasztalják meg azt a bőséget, amit Isten nekik szán. Vannak olyan emberek, akik ismerik Istent, és megváltoztatja ez az ismeret az életüket. És egy ilyen ember írta ezt a Zsoltárt, a 139. Zsoltárt, mégpedig Dávid, aki helyesen gondolkodott Istenről, megismert Istenből különböző jellemvonásokat, és nem maradhatott az élete ugyanaz. Meg fogunk ma látni így a 139. Zsoltárból nagyon figyelemre méltó dolgokat Isten jelleméből, amik nem fogják változás nélkül hagyni a mi életünket sem, hogyha ezt engedjük a szívünkbe hatolni. Az első része ennek a Zsoltárnak, az első 6 vers felfedi előttünk, hogy Isten mindent tudó, hogy Isten mindent tud. A második rész, ami a 7-től a 12. részig tart, az megmutatja nekünk, hogy Isten mindenütt jelen van. Utána a 13-től a 18. részig megmutatja, hogy Isten mindenható, szuverén Isten, bármit megtehet, amit akar. Majd a Zsoltár vége a 19-től egész az utolsó versig megmutatja, hogy milyen lehet egy ember, egy istenfélő ember válasza mindarra, amit lát. Az, hogy Isten mindenható, hogy mindenütt jelen van, és szuverén. Ti próbáltatok már az életetek valamilyen helyzetében elfutni Isten elől? Gondolkozzatok, hogy volt-e már olyan helyzet, amikor így legszívesebben így elbújtatok volna? Vagy azért már még nem is ismertétek Isten, csak éreztétek, hogy szeretne valamit, amit ti még nem tudtátok, hogy jó nektek, vagy azért, mert már durcis voltál Istenre, mert valamit csinált, és nem tetszett, és... Van egy ilyen példa, Jónás volt ilyen, aki így ismerte Isten, de próbált elfutni előle, hát nem igazán megy. És szerintem neked sem ment, és nekem sem ment annó, amikor a megtérésem előtti 8 hónapban próbáltam Istenre elbújni. Van, aki egész életében próbál futni Isten előtt, de az ilyen ember is, amikor meghallott, fog állni Isten előtt, amikor az ítélet napján oda kerül az Úrhoz. Tehát így nem lehet elfutni előle. És... milyen áldott pillanat volt az életünkben, emlékeztek a sajátotokra, amikor megálltunk egészségedre, megálltunk Isten előtt, és azt mondtuk, hogy már nem akarunk többet futni, megadtuk magunkat neki. Amikor elfogadtuk, hogy ő jön utánunk, és rátalált az életünkre. Amikor átadtuk magunkat Istennek. Amikor rájöttünk, hogy az, ahogy jön utánunk, az nem ellenünk van, hanem értünk van, hogy ő szeret minket. Milyen áldott pillanat volt. És így nem árt, ha tudod, hogy Isten sose akar ártani nekünk. Soha-soha nem akar ártani nekünk, hanem áldani akar. És ebben a Zsoltárban már azt is fogjuk látni, mindjárt elolvassuk, hogy Isten már az édesanyánk méhében, amikor ott laktunk pocaklakóként, Isten már akkor is látott minket, ismert minket és formált minket. Sőt, ő volt az, aki előre látta az életünk mindennapját, előre megírva, amit az ő saját terveit szándéka szerint formált ki. Micsoda hazugsága az, amit ma tanítanak az iskolában, hogy így a világunk, meg az életünk, az így a véletlen folyománya, hogy így az evolúció termékei vagyunk. Ez az evolúció talán azt ülteti el minden emberben, hogy ő a véletlen miatt lett, hogy nincs értelme a létezésének, és nincs célja a létezésének. És hát nem csoda, hogy a fiatalok, meg a világunkban az emberek így viselkednek, ahogy ha nincs célja, nincs oka a létezésnek, akkor így viselkednek. De mennyire nem így van. Hanem Isten az, aki alkotott minket, és Isten akarta, hogy ilyenek legyünk, és Istennek van egy célja az életünkkel. Nem tudom, hogy vagy vele, de én ismerni szeretném ezt a tervet, sőt, élni szeretném ezt a tervet, amit Isten kitalált az én életemre. Na nézzük meg az első 6 verset. Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemben sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas. Nem tudom felfogni. Amit Dávid ír, ez Dávid zsoltára, ez nem egy ilyen általános írás, hanem itt Dávid gondolkodik a saját Istennel való kapcsolatáról. És azt mondja, hogy Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. De azt is el tudom mondani, hogy ez mindannyiunkra igaz. Dávid tudta, hogy Isten őt tökéletesen ismeri. Isten mindannyiunkat tökéletesen ismer. És ez nem azt jelenti, hogy csak egy embert lát így a tömegben, hogy ja, jött még egy ember a Golgotába, és most már 87 ember jár oda, hanem minden egyes szemét egyenként ismer. Tudja a nevünket, tudja a szokásainkat, tudja, hogy mit szeretünk, hogy mik a vágyaink, hogy miken gondolkodunk. Isten mindent tud rólunk. Azt mondja egy Dávid, hogy tudod, hogyha leülök, vagy ha felállok, már messziről is észreveszed szándékomat. Isten tud minden cselekedetünket. Látja azt is, amit akkor teszek, amikor nincs más körülöttem. Ő azt is látja. Sőt, nem csak azt látja, hogy mit teszek, hanem látja a szándékomat is, ami sokszor az emberek előtt rejtve van. Hogy mit miért teszek. Sokszor még magam előtt is rejtve van a saját szándékom, de Isten ezt is látja. A szemem rajta van. A szeme rajtam van. És azt mondja még itt Dávid, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Isten minden szót hall, amit én kimondok, sőt, azokat a szavakat is mondja, vagy hallja, amiket nem mondok ki. Amikor már kezdünk illedelmesek lenni, és nem mondunk ki mindent, mert megtanuljuk becsukni a szánkat, Isten azt is tudja, és mennyire zavarba ejtő lenne, hogyha más emberek is tudnák, hogy néha mit szoktunk gondolni róluk, hát Isten mindent tud. Minden gondolatunkat, elképesztőnek. És elég rémisztő lenne, hogyha ezt nem Istennel kapcsolatban olvasnánk, hanem egy ember kapcsán olvasnánk. Én azt gondolom, hogy minden ember életében, inkább úgy mondom, az én életemben a legközelebbi kapcsolat, amit egy emberrel megéltem, az a feleségemgel való kapcsolatom. Sokféle kapcsolatom van, a gyerekeimmel is jó kapcsolat van, de csak egy olyan kapcsolat van, ahol egy vagyok egy másik személlyel. A Biblia azt mondja, hogy a férj és a feleség, ők egyek. Nagyon sok mindent tudok Sáriról, és 10 éve vagyunk házasok, sokkal több mindent tudok, mint 10 évvel ezelőtt Sáriról. Ismerem őt, és remélem, hogy még jobban fogom ismerni őt, ahogy telnek az évek, és együtt járunk. Ismerjük egymás vágyait, szokásait. Néha fél szavakból tudjuk, hogy a másik az mire gondol. Ránézek, vagy ő rám, és tudjuk, hogy hogy vagyunk. Még így is, hogy ennyire ismerjük egymást, sokszor van félreértés. És az amiatt van, hogy tökéletesen nem ismerem őt, és ő se ismer engem. Egyedül Isten az, aki mindent tud és mindent lát rólam. Még saját magamnál is jobban ismer engem. Mert bizonyos dolgok magamban előlem is rejtve vannak. Viszont Isten mindent tud. Ő maga alkotott engem. És hogyha igazából szeretném magamat ismerni, akkor ezt Istentől kell, hogy megtudjam ezt az ismeretet. Minden ember igazán úgy ismereti meg saját magát, hogy megismeri Istent, és hogy Isten hogy gondolkodik róla. Az az igazi önismeret. Kezeljétek el, hogy ez a szó, amit itt használ Dávid, hogy Uram, te ismersz, megvizsgálsz és ismersz, ez ugyanaz a szó, amit a Biblia használ az 1 Mózes 4.1-ben Ádám és Éva házasságkötéssel kapcsolatban, hogy együtt háltak, hogy házas életet éltek, hogy megismerték egymást. Emlékeztek, Mária mondja ezt az angyalnak, hogy de hát én nem ismerek férfi, tehát hogy lehettek majd terhes, és szülhetek meg egy Jézus nevű fiút, és ez a szó, ez kifejezi, hogy ezt a közeli, intim együttlétet, ezt az egységet, és ezt a szót használja itt a Biblia, hogy Isten ennyire ismer minket, ennyire bensőségesen tud rólunk mindent, minden oldalról körülfog. És azt mondja itt Dávid a 6. versben, hogy csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, fel sem tudom fogni. Szinte ez egy olyan dolog, ami nem is értünk, hogy ez hogy lehetséges. Én én ezt így szeretem elmondani magamnak is, meg másoknak is, hogy Isten nem egy tömegben gondolkodik. Amikor itt van közöttünk a gyülekezetben, mert azt mondja az ige, hogy Jézus az ő gyülekezetében ott van, a gyertyatartók között sétál, mint a Jelenések könyvében olvassuk, akkor ő nem egy sokasságot lát, hanem úgy foglalkozik velünk, mintha csak mi lennénk ezen a földön. Minden figyelmét megkapjuk egyenként. Ezt így fel sem fogom, nem is értem, hogy ezt Isten hogy tudja megtenni, de nem egy töredékét kapjuk Jézusnak, hanem Jézus egyenként tökéletesen a miénk. Ő magát nekünk adta, és ismer minket. Én még fiatalnak gondolom magam, de így ahogy telnek az évek, úgy gondolom, hogy egyre jobban ismerem magamat. És emlékszem, amikor így vége volt a középiskolának, akkor nagy lendülettel így neki akartunk vágni az életnek, és emlékszem, milyen csalódások értek magammal kapcsolatban, mert rájöttem, hogy én nem az az ember vagyok, akinek gondoltam magam, hanem az ember szembesül a saját gyengeségeivel, a saját küzdelmeivel, és eljut az ember oda akár az életben, amikor rájön, hogy hát mégsem vagyunk már olyan nagy szám, és itt lehet, hogy az élet nem is rólunk szól, hanem valami sokkal nagyobbról, Istenről. És azt mondja Jeremiás könyve, hogy az emberi szív az kiismerhetetlenül gonosz, és nem lakik benne semmi jó. Így én azért örülök ennek a Zsoltárnak, mert ez felfedelődtem egy nagy titkot, hogyha Isten tökéletesen ismer engem, akkor én nem tudok neki csalódást okozni. Gondoljátok ezt végig. Hányszor történik az meg, amikor valamit elrontunk, vagy elszúrunk, vagy vétkezünk, és mi úgy érezzük, hogy szégyelni kéne magunkat Isten előtt, ami bizonyos szempontból egy jó dolog, mert a lelkiismeretünk dolgozik. De Istenről ne gondoljuk azt, hogy ő csalódott, vagy hogy már így elege van belőlünk, mert ő akkor, amikor még el se követtük, már tudta, hogy elfogjuk, és nem tudunk neki csalódást okozni. Néha magunkat be tudjuk csapni, néha magunkat meg tudjuk téveszteni, de Istent soha. Isten tökéletesen ismer minket. Ő a legnagyobb emberismerő. Ha valami bajunk van, akkor nem kell szaladnunk pszichológushoz, mert van, aki még sokkal jobban ismeri az emberi lelket, mint ezek a szakemberek. És ez az Úr. Nem kell befeküdnünk az ő kanapéjukra, hanem odaülhetünk Jézus ölébe is. Ő ismer minket. És nekem nagyon tetszik, amit a zsidó levél mond, hogy nem csak ismer minket, hanem ért minket. Mert ez az Isten, aki ennyire ismer minket, emberré lett. Köztünk járt. És a zsidó levél azt mondja, hogy ma olyan főpapunk van, akihez bátran mehetünk, mert megért minket minden küzdelmünkben. Hogyha van ma küzdelmed, van ma nehézséged, ha Jézushoz odamész, ő nem fogja megvonni a vállát, hogy Tamás, ezt nem igazán értem, nem tudom, miről beszélsz. Ő mindent ért és mindent lát velünk kapcsolatban. Mint amikor valakihez odaülünk, és ő már tudja, hogy mit akarunk mondani. Jézus ilyen. Persze nagyon szereti, ha elmondjuk neki, és ő meg is ért. A másik megdöbbentő dolog ezzel az Istennel kapcsolatban, aki ennyire ismer minket, hogy aki tökéletesen ismer, ő az tökéletesen is szeret. Ez a kettő annyira ellentmondásnak hangzik, hogy valaki ennyire ismer engem, és mindezzel együtt szeret. Hát Isten ilyen. Ha bárki más ismerne engem ennyire, akkor tuti csalódást okoznék neki. Vannak olyan dolgok, amit még Sári se tud rólam, de nem azért, mert titkolom, hanem nem vagyok rá büszke. És ezek nem ilyen titkolt cselekedetek, hanem ugye az ember azért nem a legrosszabb énjét mutatja a másiknak. De vannak olyan dolgok, amik nem lennénk büszkék, ha valaki tudna rólunk, nem? És Isten ezeket a dolgokat látja, tudja, és ezzel együtt tökéletesen szeret. Szinte ez egy felfoghatatlan dolog, amit itt a Dávid is ír a 6. versben. Mi lehet a válasz erre, hogyha van egy ilyen Isten az életünkben? Én azt gondolom, hogy a mi részünkről az, hogy megbízunk benne. És ez abban megnyilvánulhat, hogy Istennel lehetek tökéletesen őszinte. Gondoljatok bele, hogyha van egy személy az életünkben, aki ennyire ismer, és tökéletesen szeret, akkor ez mennyire felszabadíthat az alól a teher alól, hogy én küzdök más emberek elismeréséért. ha már van egy olyan személy az életemben, az Úr Jézus, aki mindent tud rólam, és ezzel együtt szeret, akkor betölti azt a szükségletemet, ami minden ember életében ott van, hogy vágyik rá, hogy szeressék. Minden embert Isten úgy alkotott, hogy vágyunk szeretni valakit, és vágyunk rá, hogy szeressenek minket. Vágyunk rá, hogy mi ismerjünk egy másik szemét nagyon intim módon, és vágyunk rá, hogy minket is ismerjen valaki. És Jézussal ez a kapcsolat, vagy ez a vágy, az vele való kapcsolatban beteljesül. Ő tökéletesen ismer minket, arra vágyik, hogy mi is ismerjük őt, ő szeret minket, és arra vágyik, hogy mi is szeressük őt. És innentől kezdve, ez nagyon fontos, lehet, hogy ezek nagyon alapvető dolgok, de ez nagyon fontos, mert ez változtatja meg az emberi kapcsolatainkat. Mert onnantól kezdve már nem félek majd megnyílni más emberek előtt. Mert mi van, hogyha az az ember csalódni fog, és nem szeret többet? Még mindig ott van Isten az életemben, aki tökéletesen szeret. És tudom, hogy ha ő szeret, az nekem elég. Tudjátok, hány ember küzd az életében, mert sosem ismer meg egy ilyen szemét, mint mi megismertünk az Úr Jézusban, akinek a szeretete soha el nem múlik. És ezért állandóan küzdenek az életben mások elismeréséért. És nem mernek megnyílni mások előtt. Mindig álarcot viselnek, mindig játszmákat játszanak. Lehet, hogy ismersz ilyen embereket. De minket Isten ez alól ki akar szabadítani? Azt akarja, hogy szabadok legyünk. Azt mondja Dávid itt a 7. versben, hová menjek lelked elől, orcád elől, hová fussak? Lehet, hogy neked is ez lenne az első reakciót, ha tudnád, hogy valaki mindent tud rólad. Hova fussak? Az orcád elől hova meneküljek? Így nem érdemes megpróbálni. Jónás volt az, aki így futott Isten elől, és hát olvasd el a sztorit, nem sikerült neki. Hová menjek lelked elől, orcád elől, hová fussak? Érdekes ez, hogy a bűnbeesés óta az embert megrémiszti ez a fajta bensőségesség. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, belehelyezte őket az Édenkertbe, és egy gyönyörű kapcsolatban voltak Istennel. Együtt sétálgattak hajnalkban a pirkadatkor Isten és Ádám. És egy gyönyörű bensőséges kapcsolat volt, és képzeljétek el, Ádám mesztelen volt. És nem gondolkodott azon, hogy ez így nem frankó, hanem így nem volt mit takargatnia se lelkileg, se fizikailag. És az egész megborult akkor, amikor bűnbe estek. Amikor ettek a fáról, Ádám és Éva, akkor az első dolog, amit észrevettek, hogy valami nem stimmel, hát nincs rajtunk semmi. És elkezdtek maguknak fügefa levélből ruhát szerkeszteni. És amikor jött Isten, akkor Isten elrejtőztek. Milyen érdekes, hogy ez a bűn, ahogy belépett az életükbe, már féltek a bensőségességtől, féltek megmutatni mindent magukból. Szégyelték magukat. És emlékeztek, mi történt? Istennek el kellett fednie az ő mezítelenségüket. Ezt később akartam mondani, most azért átorpantam meg. Igazából azt gondolom, hogy belénk van kódolva az, hogy szeretnénk, vágyunk rá, hogy valaki így ismerjen minket. Amilyen kapcsolatban Ádám volt ott Istennel. És biztos, hogy van neked is az életedben olyan dolog, nem kell nekem most elmondani, de biztos van olyan dolog, amit így nem mondanál a legszívesebben senkinek. Amit úgy gondolsz, hogy na, ezt senki nem tudhatja rólam. És ezek azok a dolgok, amik azt gondolom, hogy a bűn miatt vannak ott az életünkben. Amióta a bűn jelen van a világban, ezek beléptek. De az a bámulatos dolog, hogy Isten onnantól kezdve, az egész Biblia története gyakorlatilag ez, hogy Isten elkezdett munkálkodni, hogy hogy az emberrel ez a megszakadt kapcsolat helyreállhasson. Isten az összes rejtett, bűnös, szégyelnivaló dolgot tudja rólunk. Tudja, és végig is velünk teljes szívével vágyik egy kapcsolatra. Most gondolj el egy embert, akinek a nevét nem kell kimondanod, gondolj el egy embert, akiről tudod az ő titkos dolgait, ami számodra visszataszító, ami így nem teregetne ki senki így az ablakba, és képzeljétek el, hogy Isten nem csak néhány dolgot tud ilyet rólunk, hanem az összeset. És mégis ő velünk kapcsolatban vágyik egy közösségre, egy közelségre. A Szent Isten vágyott a bűnös emberrel közösségben lenni. Csak volt egy kis gond. A bűn az útba állt. Amikor Ádám és Éva kijött a kertből, látunk ott egy képet, ami végül a megoldásnak az előképe volt. Isten leölt egy állatot, lenyúzta a bőrét, és ruhát szerkesztett ebből Ádámnak és Évának. És gondoljátok el azt a döbbenetet, amit Ádámnak és Évának végig kellett néznie, ahogy elpusztul ez az állat. Ők soha nem láttak még ilyet. Nem láttak vért folyni. Ők egy tökéletes világban éltek, és egyből szembesültek vele, hogy az ő bűnüknek milyen következménye van. Hogy a bűnnek mennyire komoly ára van, hogy a bűn zsoldja a halál. De azt is látták egyből, hogy Isten egy helyettesítő áldozatot hozott. Nem nekik kellett meghalni, hanem egy állat halt meg, hogy eltakarja az ő szégyenüket. Azt mondja a Biblia, hogy bakok és bikák vére nem tud bűnöket eltörölni. Ez csak egy előkép volt, mert Jézus Krisztus volt a bárány, akinek a vére folyt a mi bűneinkért, hogy Istennel ez a kapcsolat újra helyreállhasson. Az az Isten, aki tökéletesen ismert minket, még a megtérésünk előtt is. Bocsánat, már a megtérésünk előtt is. Ő vágyott velünk egy kapcsolatra, és odaadta értünk a fiát. Engem ez megdöbbent. Mert én tudom, hogy mik azok a dolgok, amiket elkövettem. Én tudom, hogy részben, hogy milyen ember vagyok. És megdöbbent, hogy Isten ennyire sóvárogva vágyik velem közösségbe lenni. És értem, odaadta Jézus Krisztust. A kereszténység nem egy sereg szabály, amit betartunk, hanem egy élő kapcsolat a mindenható Istennel. Amikor elkezdődött ez a kapcsolat, akkor elkezd helyreállni az a bizalom a mi részünkről. Elkezdünk bízni újra Istenben. Hová fussak Isten elől? Nem kell futni többé Isten elő. Ő ismer és szeret. Én azt gondolom, hogy ha amikor ezt fölfogjuk, vagy ezt megértjük, vagy egyre jobban megértjük, ez megváltoztatja az emberi kapcsolatainkat. Mert nem félünk már nyitottak lenni. Sem Isten előtt, sem emberek előtt. Pont Dávid az az ember, akivel kapcsolatban úgy emlékeztek, Isten azt mondja, hogy ő a szívem szerint való férfi. És a Biblia nagyon őszinte Dáviddal kapcsolatban, tudjuk, hogy milyen dolgokat csinált. Némelyiknél azért megvakarja az ember a fejét, hogy ez az a Dávid, akiről te azt mondtad, hogy a szíve, biztos nincs egy másik Dávid a Biblia. Mert súlyos dolgokat tett, bűnös dolgokat tett. De erre azt mondaná Isten, amikor így kétségbe vonjuk ezt, hogy te meg olyan dolgot nem tudsz Dávidról, amit én tudok. Hogy a szívem mélyén mindig visszafut hozzám, és ragaszkodik a nevemhez. Vagy amikor kiválasztotta Jézus Pétert apostolnak, mondhatta volna valaki, aki már olvasta az evangéliumot előre, hogy Jézus, nem jól jársz te ezzel a Péterrel, nagyon fogsz benne csalódni, és Jézus válasza az lett volna, hogy én nem tudok csalódni Péterben, én mindent tudok róla. Azzal együtt választottam, amit tudok róla. Vagy Júdás, gondoljátok el, Júdásra így mellé fogott az Úr, hogy mégse az az ember, akire gondoltam, ő mindent tudott Júdásról, és mégis választotta őt. Megdöbbentő, nem? Isten szeretete. Hová menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. A másik jellemvonása Istennek, amellett, hogy ő mindentudó, az, hogy mindenütt jelen van. Isten mindenütt jelen van. Ezért nem lehet előle elszaladni. Ő az, hogyha pár évtizeddel előbb éltem volna, akkor lehet, hogy akkor érteném, amiről az emberek beszélnek, hogy akkoriban mindenkit figyeltek. És így a nagy testvér, az AVH, vagy a más országokban a KGB, vagy a Stázi, így mindent tudott rólunk. Mindig figyelték az embereket. És ez milyen rémisztő dolog, nem? Amikor így nem lehetett így dolgokat titokban csinálni. Mert mindig figyeltek. De így Istennel kapcsolatban ez így nem rémisztő. hogy az ő szemei mindig rajtunk vannak. Hová fussak előled, Uram, ha tenger túlsó szélére szállnék, hogyha a holtak hazájába mennék? Te ott is ott vagy. Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába, ez a Seol. Ott is ott vagy, mondja az ige. Hogyha hajnal szárnyaira kelnék, elindulnék keletre, ahol a nap kél, te ott is ott vagy. Ha tenger túlsó szélére mennék, ez Izraelben a nyugatot jelentette, te ott is ott vagy. Hát hová menjek? Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Talán a sötétség, igen, a sötétség, ott el lehet bújni. De nézd meg, mit ír. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Jézus a világnak a világossága. Nincs az a sötét, ahova elrejtőzhetne bárki. Az ő fénye ott is utolér minket. Képzeljétek el, volt három amerikai asztronauta, aki először egy űrhajóval megkerült a Holdat. Híresek ők, és amikor a Hold mögé mentek, tehát a Hold sötét oldalára, a Földtől olyan helyre, amit nem lehet látni, megszakadtak a kommunikációs csatornák, ők kinyitották a Bibliájukat, ez karácsony estéje volt, amikor ott jártak fönt, és az első Mózes könyvéből az első fejezetet fölolvasták, és azt mondták, hogy érezték Isten jelenlétét. A Hold sötét oldalán, a világűrben, ahol azt mondják, hogy itt semmi nincs, Isten ott is ott van. Nincs az a hely a Földön, ahol Isten ne lenne velünk. Ő megígérte nekünk, hogy én veled vagyok, és tőled el nem távozom. A félő lelkeknek mindig ezt mondta Isten, hogy ne félj, én veled vagyok. Erősen fogom jobb kezemet. Tehát. És azt mondja itt Dávid, hogy ő nem csak velünk van, 10. vers, hanem az ő kezét az életünkön tartja. Ez a felismerés megváltoztatja az életünket. Szokták mondani azt, hogy igazából az ember jelleme abban akkor mutatkozik meg, amikor egyedül van. Ugye minden ember, mindannyian tudunk viselkedni. Amikor közösségben vagyunk, akkor tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, nem teszünk akármit. De amikor egyedül vagyunk, akkor ez a fék nincs ott. Akkor azok vagyunk, akik vagyunk. És egy keresztény ember viszont tudja, hogy sosincs egyedül. Mert Isten mindig ott van vele. És mennyire megváltoztatja az ember gondolkodását, amikor tisztában van vele, hogy a mindenható Isten ott van az ő jelenlétében. Mindig ott van. A Szent Isten, a menny és föld ura ott van. És bizonyos dolgok, amiket ő nem szeret, azoknak nincs helye az életemben. Mert ő ott van velem. Neki ezekkel a dolgokkal nincs közössége. Én emlékszem, a megtérésem után volt egy nehéz időszaka az életemnek, amikor Isten nagyon belenyúlt a szívembe. Elég, hát mondhatnám, ilyen sötét időszak volt. Mindamellett, hogy Isten nagyon dolgozott. És volt egy barátom, akivel sokat találkoztam, beszélgettünk, és Istenről is sokat, ő is hívő volt. És nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, hogy a beszélgetésünkben volt egy pont, amikor megálltunk, és csak hallgattunk. Mert nagyon gazdagon megtapasztaltuk Istennek a jelenlétét, és ilyenkor még mondtuk is egymásnak, hogy így te is érzed. És így annyira kegyelmes volt Isten, mert igazából ő is szükségben volt, én is szükségben voltam, és erre vágytunk, hogy csak Isten így meglátogasson minket, és annyira közel jött. És így fura ezt mondani, hiszen hát Isten mindig ott van, mit jelent az, hogy közel jön, de egészen más, amikor egy ember megérti és megtapasztalja Isten jelenlétének közelségét, ami mindig ott van. Ugye, hogy mennyire jó az? Én arra kérlek, hogy vésd a szívedbe ezt a két jellemvonást, amit eddig megtanultunk most, hogy Isten mindent tud rólunk, és hogy mindig velünk van. Megváltoztatja az életünket, amikor ezt tudjuk. És hadd kérdezzek egy költői kérdést, és lehet rajta gondolkodni. Szerintetek, amikor a bűn kísért minket bizonyos dolgokra, vajon könnyebben ellen tudunk-e állni annak, hogyha közben tudjuk, hogy Isten ott van velünk? Szerintem igen. A harmadik jellemvonása Istennek az, hogy ő mindenható és szuverén Isten. Na nézzük meg. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. Bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem? Mi hatalmas azoknak száma? Számolgatom, de több a homok szemnél, és a végén is csak nálad vagyok. Tehát ez Isten újabb jellemvonása, amit itt Dávid itt rácsodálkozik, hogy Isten mindenható. Hogy egy szuverén Isten, ő azt tesz, amit akar. Amikor Sári teherbe esett, akkor elmentünk ultrahang felvételre, ami, hát nem tudom, így az orvos biztos látott rajta valamit, nekünk ilyen maszat-maszat hátán, és ő mondta, hogy ez a lába, ez a fej, és egyszer elmentünk egyszer egy 4D ultrahangra, és így lehidaltam. Tehát az a mai technológiával szinte látni a babának az arcát, aki ott csücsül az anyuka méhében. Hát pár évtizeddel ezelőtt ez így nem volt. Akkor tudták, hogy fiú lesz, vagy lányom, akkor kijött. Hát ma már így belátni az anyuka pocakjába, és itt is azt mondja Dávid, hogy te Isten, te már láttál engem, amikor ott voltál az anyám, édesanyám méhében. De nem csak lát, hanem meg tudja rólunk minden egyes napunkat előre, amit élni fogunk ezen a földön. Ez egészen elképesztő. Sőt, azt mondja az igeit, hogy igazából ezeket a napokat ő szerkeszti meg. Mielőtt megszülettem volna, mondja Jeremiás, te már elhívtál engem, te már népek prófétájává tettél. Nem elképesztő, hogy Isten látja előre a dolgainkat? És ezeket igazából ő nem csak így látja, hogy igen, ott lesz valami, hanem így ő rendezi ezeket a dolgokat. Az életünk nem egy ilyen sodródás a véletlenek és a sorsszerűségben, hanem Isten akaratában élhetünk. Ez egy nagyon fontos dolog. És azt mondja itt Dávid, hogy milyen félelmes és csodálatos vagy, Uram, csodálatosok alkotásaid, és a saját testére gondol, ahogy formáltál engem az anyukám méhében. Egészen elképesztő, hogy Isten mit tett az emberi testtel. Itt szerintem, aki orvos, az még jobban le van ettől nyűgözve, remélem. Hát így többet tud arról, hogy az emberi test hogyan működik. Én egy pár dolognak utána néztem, remélem neked is tetszeni fog. Hogyha rosszul mondom, van orvos között? Ne, akkor... Igazából azt gondolom, hogy minden egyes ember, mindannyian itt, hordunk bizonyítékot magunkkal arra, hogy Isten létezik. A testünk. Figyelj ide. Minden másodpercben 100 000 kémiai reakció játszódik le az agyunkban. 10 milliárd idegvégződés dolgozik azon, hogy mi halljunk és lássunk. A szemünk önmagában egy csoda, ahogy észleli a körülöttünk lévő világot. 100 millió receptora van a szemünknek, a retinánknak, a kicsi szervnek 4 fő rétege van, tele idegvégződésekkel. A szemünknek ez a része, ez a 4 hártya a retinában felér egy nagyon komoly számítógéppel. Úgy fejezte ki ez az ember, aki írta, hogy egy 10 milliárd flop műveletet elvégző számítógéppel, ami azt jelenti, hogy 10 milliárd műveletet végez másodpercenként. És ezt a műveletet hajtja végre a szemünk, még mielőtt a fény elérni a szemfenéket, az igazából az érzékelő receptorokat. Amikor a szemünk ezekkel az érzékelőkkel veszi az információt, és elindul az információ az agyunkba, a szürke állományunkban, ami az agynak a külső kérge, 12 terület kezd el foglalkozni ezzel a bejutó információval, hogy feldolgozza azt a képet, amit látunk. És mindez annyira gyorsan történik, hogy egy folyamatos képet tudunk látni a körülöttünk lévő világról. És érzékeljük a színeket, érzékeljük a távolságokat, mert két szemmel látunk, van térlátásunk. Egészen elképesztő, és közben a szemünk még pislogni is tud, és nem érzékeljük, hogy ez mindez megszakítani a látásunkat, mert annyira gyorsan történik. És bekeni a szemünket egy olyan vegyülettel, ami megóvja a szemünket a fertőzésektől. Ami állandóan nedvesen tartja a szemünket, hogy ne száradjon ki. Van egy könnymirigyünk, ami ezt a munkát végzi, és nem tudom, hogy tudtad, de a szem, ez a könyv, ez egy nagyon különleges vegyület, és de teljesen más akkor, amikor egy természetes pislogás véget a szemünk termeszti a folyadékot, mint akkor, amikor az ember a szomorúsága miatt sír. Egy teljesen más vegyületet állít elő, teljesen más kristály szerkezetű a só benne. Egészen megdöbbentő. És ez csak a szem. És ott van a fül, most nem mondom el, mert azt nem értek, azután nem olvastam, vagy ott van az ízlelésünk. Ahogy az ízeket meg tudjuk különböztetni, és milyen élvezet, amikor beleharapunk valamibe, ami annyira finom, amit úgy szeretünk. Vagy a szaglásunk, ahogy megkülönböztetjük a dolgokat a szaglásunkkal. Az agyunk irányítja az izmainkat. És vannak olyan izmaink, amit tudatosan tudunk mozgatni. Vannak olyan izmaink, az agy más területe irányítja azokat, amiket meg nem tudatosan mozgatunk. Ilyen az emésztésünk, ahhoz nem kell koncentrálni, hogy valaki emészen, vagy pislogjon, vagy a szívverésünket sem kell tudatosan az agyunkkal irányítanunk, és a légzésünk is olyan, gondoljátok el, hogy nem kell koncentrálnunk a légzésre, de mégis bármikor le tudjuk állítani. De képzeljétek el, hogy az ember magát nem tudja megfojtani úgy, hogy a légzését leállítja, úgy még senki nem fulladt meg. Mert utána belép egy automatikus mechanizmus, ami beindítja a légzést. Az agyunk föl tudja gyorsítani a szívverésünket, amikor több oxigén kell az izmoknak. És le tudja lassítani a szívverésünket, amikor alszunk, amikor le kell, hogy nyugodjunk. A bőrünknek egy négyzetcentiméterén, egy centiméterszer egy centiméteres területen 125 verejték csatorna van, ami a verejtékeket engedi kijutni a bőrfelszínre. Másfél méter érhálózat szövi be azt az egy négyzetcentiméteres bőrfelületet, és 4000 idegvégződés van. Így a bőrünk minden egyes négyzetcentiméterén. Az agyunk képes arra, hogy ezt a nagyon összetett gépezetet állandóan, ha egészséges, 36,5 fok Celsius fokon üzemeltesse. A környezeti hőmérséklettől teljesen függetlenül. Ha meleg van, vagy ha hideg van. És ehhez beállítja a pulzust, beállítja a szívverést, beállítja az anyagcserét, beállítja a kiválasztást, stb. A gyomornak 35 millió kicsi redőkéje van, ami a gyomor savat juttatja be az ételbe, hogy meg tudjuk emészteni. És ha valaki szereti a pacalt, ami egy marha gyomor, a gyomrunk meg tud emészteni egy gyomrot, de saját magát nem emészti meg. Gondoljátok el, tehát olyan enzimeket választ ki, ami egy azonos felépítési anyagot megemészt, de saját magát nem. Ezt azért tudja megtenni, mert 3 naponta kicserélődik az a védő burok a gyomor felszínén, ami megóvja attól, hogy gyomor saját magát megemészze. Mondja még? Anatómia óra. Hogyhogy nem jegyzeteltek? Na jó, lehet, hogy ugrok. Azt mondja, hogy... Tehát képzeljétek el, hogy a testünk egy lenyűgözően hatékony gépezet. Valaki ezt kiszámolta, hogy ha egy ember egy órán keresztül 15 km/h sebességgel biciklizik, akkor ez körülbelül 350 kalória energia felhasználásával történik, ami 3 teáskanál gázolajnak a fűtőértéke. Ennyivel a szervezet el tud menni egy órán keresztül 15 km/h sebességgel biciklizni. Azért nem semmi. 200 csontunk van, körülbelül. Mindegyik csont teljesen egyedi. És ezek a csontok nagyon különleges, rugalmas kapcsolatokkal illeszkednek, inakkal, inszalagokkal, porcokkal, és ezeket máig nem tudják lemásolni, ezeket a kapcsolatokat. 500 izomcsoportunk van, amit az agyunk mind egyenként tud irányítani. Ahogy mondtam, az egyiket vannak, amik tudatosan, vannak, amit nem tudatosan. És mindegyik azért dolgozik, hogy éljünk. A szívizom egymaga egy nap alatt több mint 100 000 összehúzódás és elernyedést hajt végén naponta. És még csak gondolni se kell rá, hogy ez működjön, de ez magától működik. És ez a szív szerkezet, ez a vér erekbe pumpálja a vért, ami 100 000 kilométer minden egyes szervezetben. 100 000 kilométer. Elképesztő. Ehhez társul a tüdő, ami mindig tudja, hogy mennyi levegőt kell beszívnia, és hogy oxigénhez jussunk. Naponta 12 köbméter oxigént használ el a szervezet egyébként. És nem beszéltünk még a többi szervről, ami mind összhangban működik, egy komplex egységben. Még egy gondolat a sejtről. Mert ugye az emberi szervezet nagyon komplex, de sejtekből épül fel. De egy sejtet önmagában megnézni is elképesztő, hogy mik vannak abban a sejtben. Ugye egy híres dolog, amit ma már tud az ember, hogy ott van a DNS molekula, ami a kromoszómákat tartalmazza, ami az ember felépítésének információja. Egy ilyen DNS lánc, ami minden egyes sejtünkben benne van, 3 méter hosszú, hogyha így kitekernénk. Minden egyes sejtben. És azt mondják, hogy 20 milliárd egységnyi információt tartalmaz. Hogyha ezt lefordítjuk írott szövegre, ez 3 milliárd betűt jelent, 500 millió szót, 2 millió lapot, és hogyha ezt könyvekbe gondoljuk, akkor ez 4000 lexikonnyi szöveget jelent, ami minden egyes sejtben benne van egy DNS láncba kódolt információként. És erre mondják az néhányan, hogy ez a véletlennek a műve. Jó, most így nem folytatom, mert ennyit írtam ki, de így elképesztő. És Dávid azt írja, hogy Uram, csodálatosak és félelmetesek a te dolgaid, milyen gyönyörű dolgokat alkottál az emberi test. Hogyha elégedetlen vagy magaddal, akkor jusson eszedbe ez, hogy így Isten formált téged olyanná, amilyen vagy. Az ember állandóan elégedetlen magával, szeretne más lenni, mint valaki, hogy más lenni, mert összehasonlítja magát valaki mással. De Isten akarata volt, hogy te ilyen legyél, amilyen vagy. És néha fölháborodottan mondják az emberek, hogy hát Isten miért akarja, hogy fogyatékkal szülessen mondjuk egy gyermek, hogy hiányzik egy végtagja, vagy valami testrésze nem jól működik. És én azt gondolom, hogy nem ilyen világot tervezett Isten, ez egy bűnös világ, de Isten megenged egy embert így megszületni, mert egy ilyen ember életében is meg tud nyilvánulni Isten akarata. Emlékeztek Mózest, amikor Isten el akarta hívni Egyiptomba, azt mondta Istennek Mózes, hogy de hát én nem tudok még beszélni sem, nem tudok rendesen beszélni, és azt mondta neki Isten, hogy ki alkotta a te szádat, ki alkotta ezt a te dadogó szádat, és Isten volt az, aki ezt megengedte. Isten tudta használni Mózest az ő akaratában tökéletesen, dadogó szájjal együtt. Istennek a látszólagos gyengeségeink, amit szívesen lecserélnénk, azok tökéletes eszközök, hogy ő munkálkodjon az életünkben. Azt írja Dávid itt a 17. versben, hogy milyen drágák neked szándékaid, Istenem, milyen hatalmasak azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemnél, és a végén is csak nálad vagyok. Istennek annyi jó gondolata van felőlünk, mint a tengerpartján a homok. Ha jártál már tengerparton, homokos tengerparton, vajon próbáltad-e megszámolni a homokszemeket? Istennek több jó szándéka van felőlünk, mint ahány homok a tengerparton. Homokszem. Ezért írja a Zsoltár író másút, arról a napról, amikor ezt a Zsoltárt írta, hogy ez az a nap, amit az Úr alkotott. Azért, hogy én örvendjek és vigadozzak neki. Minden egyes napot Isten alkotott az ő jó szándékában, hogy én neki vigadozzak és őt ünnepeljem. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok megváltoztatják azt, ahogy élünk, hogyha megértjük. Egy Tozer nevű ember írta, nagyon szeretek tőle olvasni, azt írta, hogy az egyetlen valóságos dolog, az egyetlen valóságos világ, az a Biblia világa. Mert ez a világ, amit magunk körül látunk, ez el fog múlni. Ez egy nagyon bizonytalan világ. De Isten akarata örökké megmarad. Istennek van egy akarata az életünk felől. Ő gondolkodik rólad és rólam. És ez nem csak egy ilyen jól hangzó dolog, hogy jaj, Tamás, jó, hogy ilyet mondasz. Isten rólad gondolkodik. És azt mondja a Jeremiás könyve, 29. fejezet, hogy Istennek jó terve van. Egy reményteljes jövőt szánt nekünk. Ő terveket sző neked és nekem. Az életünk nem egy szerencsejáték, hogy benyúlunk a zsákba és kihúzunk valamit. Ja, ez jutott nekem, hanem Isten alkotta az ő napjaimat. És arra vágyik, hogy én az ő akaratában élhessek. Ez a szuverén Isten, aki bármit megtehet, úgy alkotta meg az embert, hogy szabad akaratunk van. Mi mondhatunk nemet Isten tervére. Elég akadozó életet fogunk akkor élni, de mondhatunk igent is Istennek, az ő akaratának. Az ő akarata sokkal jobb, mint a miénk. Az ő akarata, azt mondja itt Dávid, hogy drága. Drága a te szándékod. Én nem tudom, hogy mennyire veszed komolyan ezt, de szeretném, ha komolyan vennéd, hogy így szánd újra oda magad Isten akaratának. Akár legyen itt, ha itt az ideje, kérdezd meg Istent újra az életed felől, hogy Uram, mit szeretnél velem kezdeni? Mi a te szándékod velem? Mire alkottál? Miért vagyok itt ezen a földön? És Istennek van erre egy válasza. Lehet, hogy nem azonnal fogja megválaszolni, de az, aki szeretné, hogy Isten vezesse, Isten vezetni fogja. Na és még egy rész van itt a Zsoltárból, ahogy Dávid mindenre válaszol, amit meglátott Istenből. 19. vers. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat, határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Dávid két felkiáltást tesz itt a végén, tudva, hogy Isten mindenható, Isten mindentudó, és Isten mindenütt jelen van. Azt mondja, hogy Uram, bárcsak végeznél a bűnösökkel, bárcsak eltávolítanád körülöttem a bűnös dolgokat. És a másik, amit mond, Uram, vizsgálj meg engem, hogy én nem járok-e téves úton. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki tudja, hogy Isten vele van, tudja, hogy Isten mindent tud róla, és Istennek van egy terve vele, az az ember távol akarja tartani magát olyan dolgoktól, amik Isten számára gyűlöletesek. Isten gyűlöli a gonoszt. Isten előtt a bűn gyűlöletes. És az az ember, aki Istennel akar járni, aki Isten jelenlétében él, az megtanulja azt, hogy amit Isten gyűlöl, azt ő is gyűlölje. Ezt nevezi a példabeszédek könyve Isten félelemnek. Az az ember, aki féli az Istent, az gyűlöli a gonoszt. De Tamás, valamit nem értek. Hát most tanulom, hogy szeressem az ellenségeimet, hogy amit Jézus mond a hegyi beszédben, akkor mi ez a gyűlöljem a gonosz, meg gyűlöljem ezeket a gonosz dolgokat, amik más nem most szeressem, vagy gyűlöljem. Én azt gondolom, hogy nagyon könnyű elbillenni abból, de nagyon fontos, hogy ne billenjünk el abból, hogy szeressük az embert, de gyűlöljük a bűnét. Mi nem az embert gyűlöljük, mert Isten minden embert szeret. Minket is szeretett, mielőtt még megtértünk volna. Amikor az ellenségei voltunk, Isten megmutatta szeretetét abban, hogy odaadta értünk az ő fiát. De a bűnünket gyűlöli. És erre tanít Isten, hogy szeressük az embert, de gyűlöljük a bűnét. Hogy a kettőt ne azonosítsuk. Mi lett volna, ha Isten gyűlölettel elvett minket, akik ellenségeinként éltünk? Ha van tökéletes gyűlölet, ez most egy kicsit furcsán hangzik, nem a dolognak a gonosz formájában. Ha van tökéletes gyűlölet, akkor az leírja Istent. Mert Isten, ahogy tökéletesen szeret, vannak dolgok, amik tökéletesen gyűlöl, és ezek a gonoszságok. És azt gondolom, hogy tanít minket is erre, hogy a gonosz cselekedeteket az gyűlöljük, de az embert azt szeressük. Ebben azt gondolom, hogy bölcsességet kell kérnünk Istentől. Hogyha küzdesz vele, mint én is, mert nagyon sokszor azonosítom az embereket a bűneikkel. De a másik dolog, amit itt Dávid kiállt, azt mondja, hogy vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Dávid, amikor megismerte Istenből azt, hogy ő mindenható, hogy ő mindentudó, és örökké vele van, így kiáltott, Uram, vizsgálj meg engem. Ne csak a bűnösöket pusztítsd el, hanem Uram, ha én bennem van valami gonoszság, ha én járok téves úton, vizsgálj meg. próbálj meg, és vezess. Ezt a három dolgot kéri Dávid. Vizsgálj meg, és kutasd át a szívemet. Uram, fogd a te zseblámpádat, és világíts be az én szívembe. Fogd a te ígédnek a mécsesét, és világíts be a szívembe. Hogyha valamiben nem járok a te utadon, az fedd fel előlem, előttem. Én azt gondolom, hogy bölcsen teszi a hívő ember, hogyha Isten igéjét folyamatosan mérceként használja az életéhez. Ha azt mondja, hogy ez a mérce, ami alapján élni akarok, és nem csak egy tükör, amit megnéz, utána becsuk, és elfelejti, amit látott. Mi nem csak hallgatói akarunk lenni Isten igéjének, hanem cselekvői is. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten olyan türelmesen dolgozik. Amikor megtértem, Isten nem kezdte kirámolni a szennyest egyből. Nem kezdett minden területet egyszerre támadni, hanem fogott egy területet az életemben, elkezdett munkálkodni, és amikor úgy gondolta, tovább ment a következőre, és ahogy telnek az évek, érzem, hogy Isten veszi elő a területeket. Mindig van egy újabb, és azt mondja a Filippi beliekhez írt levél, hogy Isten elkezdett egy jó munkát, amit folytat, mindaddig, amíg be nem fejezi az Úr napjára. Nem egyszerre dobált ki mindent, belehaltam volna, vagy bármelyikünk, hanem folyamatosan, türelmesen munkálkodik. És mennyire helyes egy keresztény embernek azt kérni Istentől, hogy Uram, vizsgáld meg a szívemet, kérlek. Hogy hol vannak azok a területek még, ahol ugaron vagyok, ahol nem te uralkodsz a szívemben. És a következő kérése az, hogy próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Amikor a fémet edzették, akkor úgynevezett tűzpróba alá vetették, berakták a tűzbe. Edzették a fémeket, ma is ezt csinálják. És milyen érdekes, hogy Péter írja azt, hogy a mi hitünk Isten előtt olyan, mint a tűzben izított arany. Egy fém, amit a tűzben tisztítanak. Isten így munkálkodik az életünkben, a próbákon keresztül. Amikor fölhevíti az életünket valami probléma, valami nehézség. Isten ebben az időben munkálkodik. Próba alá helyez, hogy megvizsgáljon, hogy megtisztítson. Ez az ő célja ezzel. Jakab levelében van pontosan az is, hogy ezek a próbák tökéletessé teszik Isten népét. Vizsgálj meg, próbálj meg, és a harmadik dolog, amit Dávid kér, hogy vezess az örökkévalóság útján. Emlékeztek múlt héten a 127. Zsoltára? Az úgy kezdődött, hogy ha az Úr nem épít éve a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába őrködnek az őrök. Hiába keltek korán, hiába feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, az egész hiába. De mennyire kontrasztos az, amiről itt Dávid ír. Vizsgálj meg, próbálj meg, és vezess az örökké valóság útján. Ez az út nem arról szól, hogy hiába élünk, hanem örökké való kincseket gyűjtünk. Vezess az örökké valóság útján. Én cselekedni akarom a te akaratodat, és ezt elmondhatjuk Istennek. Uram, kérlek, vezess! Én azt gondolom, hogy ma is van Istennek egy terve. És Isten szeretne minket új területekre vezetni. Isten szeretne új munkát végezni bennünk. Szeretné, ahogy Dávid is írja, kiszélesíteni a mi sátorhelyünket. Ha akarja Isten, hadd tegye az életünket tüzes próbába. De vágyunk rá, hogy Isten formáljon meg. Hogy kiégesse belőlünk az, ami pejó. Ami nem odavaló. És hogy mindaz lehessek, aminek ő alkotott. Még három gondolat, és utána elhallgatok, és imádkozhatunk. Gondoljátok el, hogyha Isten elől nem lehet elfutni, ha Isten elől nem lehet elbújni, ha Istennel nem lehet sikeresen harcolni, akkor csak egy opció marad, ami logikus. Megadni magunkat neki. A másik dolog, ami nagyon szólt hozzám ebből a Zsoltárból, hogy mennyire hat ez az ismeret, amit megtudhatok az Úrról, az emberi kapcsolataimra. Ahogy növekszik az Istennel való kapcsolatom, ahogy megismerem, hogy ő mindenható, mindentudó, örökké velem van, megváltoznak az emberi kapcsolataim. Megváltozik az a szüleimmel való kapcsolatom, a feleségemmel való kapcsolatom, a gyermekeimmel való kapcsolatom. Mert szabaddá tesz arra, hogy az legyek, aki vagyok. Nem a legrosszabb énemben, hanem hogy ne rejtőzködjek, hogy ne dolgozzak mások elismerésért és szeretetéért. mert már megkapom Jézustól. És a harmadik dolog igazából egy kérdés, amit rátok bízok, aztán gondolkodjatok rajta. Hogyan szerethetjük a bűnöst, és közben gyűlöljük a bűnét? Mit jelent ez a gyakorlatban? És hogyha van egy ilyen ember körülöttünk, akivel konkrétan ezt megélhetjük, akkor kérdezzük meg Istent, Uram, mit jelent konkrétan ez vele kapcsolatban, hogy gyűlöljem a bűnét, de őt, magát, az embert szeressem. Szeretném, ha ezt ő mutatná meg. Ha azt a példát kapnánk meg, amit Jézustól látunk. És erre konkrétan én se tudom a választ. De nagyon szeretném megtanulni. Szeretném, hogyha imádkoznánk, és ha Isten szólt hozzád, akkor válaszolj Istennek, és köszönjük meg, hogy szól hozzánk. Drága Uram, köszönjük neked ezt az estét, és Uram, egészen minket is megdöbbent, Uram, amit itt Dávidtól látunk, amit Dávid tanult rólad, Uram. Tényleg szinte fel nem fogjuk, Uram, hogy Uram, te mindig velünk vagy, Uram, te mindent tudsz rólunk. Uram, a te akaratod folyamatosan kísér minket, és a kezed rajtunk van. De Uram, azt kérem, hogy minden egyes tesómmal együtt, hadd értsük meg ezt, Uram, jobban. Hadd növekedjünk ebben, és szeretnénk, ha ez megváltoztatná az életünket. Megváltoztatná a veled való kapcsolatunkat. Megváltoztatná azt, ahogy a bűnnel, a kísértéssel szembenézünk. Megváltoztatná azt, ahogy az emberi kapcsolatainkat éljük. Megváltoztatná azt, ahogy az a körülöttünk lévő elveszettekkel beszélünk, Uram. Hogy őket szeressük, de a bűnöket gyűlöljük. És kérlek, hogy taníts meg minket erre, Uram. Küld a te szent lelkedet, és töltsd be minket a te lelkeddel, Jézus, frissen. És mi is kérjük, Uram, hogy vizsgálj meg. Vizsgáld meg a szívünket, Uram. Hogy nem járunk-e valami téves úton. Próbálj meg, Uram. És kérjük, Uram, azt is, hogy vezess. Vezess minket az örökké valóság útján. Szeretnénk mindent megtapasztalni, Uram, amit az életünkbe akarsz tenni. Szeretnénk mindazok lenni, Isten, aminek szántál minket. És így tudjuk, Uram, hogy nem vagyunk tökéletesek, Uram. De azt is köszönjük, hogy ilyen esendő embereket, mint mi, te tökéletesen szeretsz. Kérlek, hogy formáljon át minket ez a szeretet, Uram. Tegyen szabaddá a félelmeinktől. Tegyen szabaddá a görcsös viselkedésünktől, Uram. És hadd lehessünk szabadok, Uram, másokat és téged is viszont szeretni, Uram. Köszönjük, hogy velünk vagy, Uram. Köszönjük, hogy most is itt vagy, és szóltál hozzánk. Jézus nevében. Amen.